Elkészült a kísérleti fúziós erőmű legfontosabb egységeinek egyike, várhatóan nem változik majd az üzemanyagok ára, ha a MOL orosz helyett más forrásból beszerzett nyersanyagot dolgoz fel finomítóiban. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Megérkeztek a mágnes tekercsek a világ legnagyobb kísérleti fúziós reaktorába, a Franciaországban működő ITER-be. A projektben a világ lakosságának felét képviselő országok vesznek részt, és azt remélik, az évszázad második felére már lehetővé válik a magfúziós energiatermelés. A munkáról és a tervekről az éppen Németországban kutató Zoletnik Sándort, az Energiatudományi Kutatóközpont fúziós plazmafizika laboratórium vezetőjét hallják.
Az ITER rendezés építésénél az a mérföldkő teljesült, hogy elkészült az összes szupravezető mágnes tekercs. Ezek óriási, soha nem látott méretben épített tekercsek, amelyek 5 Kelvin, tehát mínusz 268 Celsius fokos hőmérsékleten fognak működni, és 5 Tesla mágneses teret csinálnak a berendezés belsejében. Ilyen tekercsekből 18 darab épült most a világ különböző helyein, nem is egy helyen készültek, és az volt a élelem, hogy esetleg ezeket lesz nagyon nehéz elkészíteni. Ezzel szemben ezek elkészültek viszonylag könnyen, nagyobb problémák nélkül. Viszont más részében a berendezésnek, nevezetesen a vákumkamrának, egy ilyen autógumi tórus alapú óriási vákumkamra 6,2 méteres sugárral, ennek az elkészítésével adott a problémák.
Laikusként az ember azt gondolná, hogy 18 ugyanolyan tekercset a világ 18 pontján ugyanúgy le lehet gyártani. Mi ebben a nehézség, illetve mitől lehetnek különbözőek ezek a tekercsek, vagy mi lehet a probléma?
Tehát ezek a tekercsek mind ugyanolyan anyagból készültek, amit szintén több helyen készítettek a világon, hanem is 18 helyen, de a 7 iterpartner közül többnél készültek ilyen szupervezető anyagok, és aztán az a tekercseknek különböző alkatrészeit is különböző helyeken csinálták, különböző gyártás technológiával, tehát ez volt egy kockázat, hogy mind fog-e működni. Úgy néz ki egyelőre, hogy ezek működtek, tehát legalábbis tekercsekkel készültek, jól néznek ki. Most lesz majd egy teszt ezekről, építenek külön egy tesztberendezést az ITER-nél, ahol ezeket a tekercseket le fogják tesztelni.
Milyen anyagból készültek ezek a tekercsek? Mennyire különleges ennek az összeállítása? Mert ugye az átlag tekercs az réz vagy valamilyen ötvözet.
Ez a berendezés szupravezető mágneses tekercsekkel épül, ami azt jelenti, hogy ellenállás nélkül vezeti az áramot. Ilyenek vannak egyébként az orvosi MRI készülékekben is. Ezek speciális anyagok, niobium ötvözetek, meg niobium titán ötvözetek, amik egész alacsony hőmérsékleten, néhány Kelvin hőmérsékleten szupravezetővé válnak. Nincs ellenállás, tehát nem szabadul fenn bennük teljesítmény. Tehát nem úgy, mint egy mai transformátor, hanem az utcán is látjuk, hogy melegszik, hűteni kell ezeket a berendezéseket. Olyan értelemben nem kell hűteni, hogy nem szabad föl benne teljesítmény, csak hidegen kell tartani őket, azért kell hűteni.
Mekkorák ezek? A tekercsek mondta, hogy igencsak nagyok.
Körülbelül 15 méter magasan minden igaz, és ilyen 5 méter széles, kb. Ilyen D-alakú tekercsek ezek, amelyik ilyen belső oldalán viszonylag egyenesebb, kívül meg ilyen hasas, tehát mint egy D-betű, és körülbelül ez a méret. A maga az egész berendezés az ugye kb. 25 méter átmérőjű, és ezen belül van ez a tól.
És említette, hogy a vákumkamra a következő feladat.
Abban vannak problémák, igen.
Annak az elkészítése. Mekkora a vákumkamra, illetve hol gyártják azt, milyen problémák vetődtek föl?
A vákumkamra az egy, úgy kell kezdeni, egy autógumit, tehát egy tórusz, aminek a nagy sugara, tehát az egészek a középpontjától, a többenlő kőnek a középpontjáig az 6,2 méter, és ez egy, hát egy óriási ilyen körbe menő cső. Ezt 9 darabra darabolták a tervekben, 9 szegmensre, és ezt a 9 szegmenst az eredeti tervek szerint két helyen készítették volna el, vízben Koreában, 2 szegmenst, és hetet pedig Európában. Ebben lettek problémák, az európai szegmensek a gyártásában volt egy jelentős késés, ezért az ITER úgy döntött, hogy akkor 4 szegmens csinálnak Koreában és 5 Európában, és a korai szegmensek el is készültek elég gyorsan, azonban nem lettek elég pontosak. És azt kell tudni, hogy ezek a szegmensek is körülbelül 15-20 méter magasak, és ezeknél kell tartani néhány milliméteres pontosságot. Ezt úgy kell képzelni, hogy ezek a szegmenseknek ezek rozsdamentes acélból készülnek, ezek kettős falú ilyen tórus darabok, és a fal vastagsága az a 10 cm környékén van, tehát ezek nagyon vastag és nagyon nehéz acélszerkezetek, és ilyeneket nem nagyon gyártottak még a világon, ilyen pontossággal. És az volt az elképzelés, hogy ezeket a szegmenseket egy robot fogja összeegeszteni a belsejéből, és mert nem lettek egészen pontosak a korai szegmensek, ezért a robot nem fér hozzá mindenhol. És ezért ezeket most javítani kell. Azt zajlik éppen, hogy a szegmenseknek a hegesztési felületeit lemunkálják, ráhegesztik, hogy egy megfelelően sima felületet kapjanak, amit a robot is tudtán hegeszteni. És hát az európai szegmenseket még várjuk, hogy elkészüljenek, ebben van a legnagyobb kérdés. Ez viszonylag váratlan volt, mert azt gondolták, hogy ilyen nagy acélszerkezetet azért tudnak gyártani a világon, de ebben van most a legnagyobb probléma.
Miért olyan nehéz ezeket legyártani? Miért nem egy helyen csinálják meg mondjuk Franciaországban ezeket a szegmenseket, vagy akár a tekercseket? Miért kell ezt elvinni Koreába, és miért kell ennyi országba különböző területekre vinni a gyártási folyamatot? Miért fontos ez, vagy miért szükséges ez?
Hát ennek több oka van. Van egy politikai oka is, meg van neki egy technikai oka is. Ugye a politikai oka, hogy az ITER berendezés az 7 partner közreműködésével épül, amiből az egy az Európai Unió, többi 6 pedig ugye az USA, Japán, Oroszország, Dél-Korea, India és Kína. És mind a 7 résztvevő partner szeretne volna a saját iparát helyzetbe hozni, megtanulni azt a technológiát, amit kell ilyen berendezések építéséhez. Ezért mindenki próbálkozott abban, hogy amit lehet megcsináljon otthon, és utána az egész berendezést így rakják össze. Tehát ez a politikai oka. Technikai oka az, hogy véges gyártási kapacitások vannak a világban ilyen dolgokra. Ezek egyedi berendezések, és azt gondolták, hogy nagyon nehéz lenne egy helyen mindent legyártani. Láthatóan Európában nagyon el is vannak késő a gyártásával. Tehát ezért van az, hogy minden, és ráadásul még egy ilyen szegmensen belül is különböző részeket különböző helyeken gyártanak. Nem úgy kell elképzelni, hogy ez csak egy ilyen D-alapú túlú szegmens, hanem ezen vannak ilyen kinyúló alkatrészek, vannak belső tartószerkezetek, ezek mindegyik egy különböző példány, és ezekhez egyes darabokat, például kinyúló darabokat más helyen csinálták, mint magát a szegmens.
Maga ez az egész gyártás, ez sokba került ennek a 7 partnernek? Nagyon drágák ezek az alkatrészek, ezek a részelemek?
Igen, ezek óriási részelemek, egyedi gyártásúak, eléggé drágák. Azt, hogy pontosan mibe került, mondjuk korábban gyártani, sose fogjuk megtudni, mert ez a koreaiaknak a hozzájárulása a berendezéshez, de úgy lehet sejteni, hogy az egész iterberendezés valahol a 20 milliárd euró környékén lenne. Viszont ugye a részvevő országnak a lakossága pedig valahol 5 milliárd környékén van nagyjából. Ugye Kína már eleve 1,5 milliárd, India is benne van, tehát ez a fő lakosságnak több, mint a fele.
Mi a következő lépés? Mondta, hogy a tekercsek tesztelése. Ezt hogy lehet tesztelni? Mert amikor élesben működik, akkor ugye kicsit más, mert össze kell hangolni, az egész egységnek, az egész rendszernek kell jól működni. Szóval, hogy tesztelik most a tekercseket?
Igen, tehát ezt úgy fogják tesztelni, hogy építenek egy nagy vákumkamrát, amiben vákumot csinálnak, ez elszigeteli a tekercset a környezetétől, a hőmérséklet szempontjából, és utána a már egyébként megépült ITER hűtőgéppel legütik a tekercseket 5 kelvines hőmérsékletre, és akkor folyatják bennük az áramot, ebben megnézik, hogy szuporvezetővé váltak-e, és stabilan tartható-e bennük az áram. Ez egy külön berendezést építenek most, ami viszonylag sokba kerül, de azt mondják, hogy egy néhány hónapi ITER üzembe kerül a tesztelés, tehát érdemes megcsinálni előtt.
Mikor készülhet el az üzem? Mikor érhetnek el arra a pontra, amikor már azon gondolkoznak, illetve azt tervezik, hogy az első tesztméréseket elvégezzék?
Ugye az ITER most emiatt eléggé nagy késésben van, ezért végig gondolták, hogy hogyan lehetne a programot úgy gyorsítani, hogy a végső célhoz, amikor nagy teljesítményen kipróbálják a fúziós energiatermelésnek a technikai és fizikai feltételeit, az hogyan lehetne viszonylag gyorsan megcsinálni. Ezért most nem úgy fogják elkezdeni a berendezés használatát, hogy eredetileg tervezték, hogy először nagyon kis teszteket csinálnak, tovább építik a berendezést, megint teszteket csinálnak, hanem az első lépcsőben már egy viszonylag jó kiépített berendezéssel egy hosszabb tesztkampány lesz, és utána fognak további kampányokat folytatni. Tehát ebben megpróbálják most a késés minimalizálni, ami így is lesz egy, hát egy 5-6-7 év minimum lesz. Hát mostani tervek szerint 2034-ben kezdődnének el a kísérletek.
És ez még csak tulajdonképpen a rendszer, illetve maga a fúziós erőmű, a fúzió létrehozásának a tesztje. Mit jelenthet ebben az esetben 2034-ben, 35-ben a siker? Mi az, amitől azt mondhatják, hogy igen, ez bevált, jöhet a következő lépés?
2034-35-ben a tervek szerint elkezdik egészen kis teljesítménnyel üzemeltetni a berendezést, fokozatosan növelik benne az áramot, amelyik a mágneses teret előállítja, és így fognak fokozatosan eljutni oda, hogy előállítják azokat a plazma állapotokat, egyenlően tiszta deutérium plazmából, amely később egy deutérium trícium plazma keverékkel már több energiát termelne, mint annyit beletáplálnak. Az első kampányban csak tiszta deutérium üzemet terveznek azért, hogy ne aktiválódjon a berendezés, hozzá lehessen még nyúlni, és majd a következő kampányban lenne nagy teljesítményű üzem, amik állatóan az már 500 megawattos teljesítmény demonstrál. És ez még nem energiatermelő reaktor, egy kísérleti berendezés, ahol ezeket a plazma állapotokat, ezeket az energiaszinteket akarják teszelni. Utána épülnének demonstrációs berendezések, bár most éppen óriási fejlődés van, mert egy csomó magáncég bejelentette, hogy szeretné még az itt működés előtt, vagy abban párhuzamosan olyan berendezést építeni, amely konkrétan demonstrálnák a fúziós energiatermelést.
Mikor lehet erőmű, hogyha nagyon előre szaladunk, és nagyon optimistán szemléljük a következő éveket, évtizedeket, mikor van egyáltalán realitása annak, hogy a mostani kísérletekből egy a hálózatra kapcsolt, vagy egy kisebb hálózaton működő energiatermelő egység jöjjön létre?
Erről most nagyon különböző vélemények vannak. Ugye, ha nézzük a standard elképzelést, hogy megépítjük az ITER-t, kipróbáljuk, utána építünk demonstrációs reaktort valahol a világban, akkor azt gondoljuk, hogy a 2050 tájékán várható egy olyan berendezés, amely demonstrálja, hogy fúziós energiát termel hálózata, amíg esetleg nem is jó áron. Viszont a magáncégek avval lépnek fel, hogy a 30-as években már ilyet demonstrálni fognak. Ebben szemben vannak kétségek, furcsa tervek vannak, nem annyira kidolgozott elképzelések, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Egyre nagyon sok pénz van a fúziós kutatásokban magánszinten, sokkal több, mint állami szinten, és biztos, hogy ezek a magáncégek az legalábbis némelyik használható technológiát fog fejleszteni. Tehát valahol azt gondolnám, hogy egy olyan 2050-re valószínűleg lesz már egy erőmű.
Németországban értük utol, ott kutat most. Mind dolgozik?
A fúziós kutatásokban abban az irányban, amivel mi foglalkozunk leginkább, ez a mágnesesen összetartozott forró plazmákkal a termelés. Kétfajta berendezés az uralkodó jelenleg, az egyiket úgy hívják, hogy tokamak, ilyen lesz az ITER berendezés is, ilyenből van a legtöbb a világon, de ezzel párhuzamosan fejlesztették egy stellarátor nevű berendezést, ami tulajdonképpen nem is egy berendezés, csak egy berendezés kategória, meg különböző nagyon bonyolult mágneses elrendezésekkel próbálják ezt a nagyon forró közeget, a nap hőmérsékletének a tízszereséről van szó, nagyon forró közeget egyben tartani. És ilyen stellarátor berendezések a világon lassan-lassan épültek, mi a nagyon részletes számolások kellenek, hogy ezeket meg tudják tervezni. Ezeket akkor lehetett, amikor a számítógépek eléggé hatékonyak lettek. És Németországban megépítettek egy tesztberendezést még a 80-as évek végén, München mellett Gátingban, ahol megbizonyították, hogy ezek a berendezések megtervezhetők és üzemeltetők. És ennek a berendezésnek a nagy testvérét itt Észak-Németországban, Greifswaldban, lengyel határ mellett építették meg, 2015-ben indult el. Ez már egy szupravezető berendezés, úgy, mint az ITER, tehát folyamatos üzemre képes. Ebben a tokamak berendezésekkel a berendezés ez alapvetően folyamatos üzemre képes, tehát akár órákig tud működni, míg egy tokamak berendezés inkább úgy üzemben működik legalábbis egyelőre. És ez a Wendelstein 7X stellarátor, Greifswald van, a világvezető berendezés ebben a stellarátor műfajban. Ebben van két magyar hozzájárulás, két magyar mérőrendszer. Az egyik egy videokamera mérőrendszer, amely a legalapvetőbb mérés ezen a berendezésen. 10-12 kamera van pillanatnyilag elhelyezve a berendezés körül, és ezek speciális dolgokat mérnek. A másik pedig egy atomnyalábonda, egy nátrium atomnyalábot lövünk a berendezés plazmájába, és annak a fényével nézzük a berendezésben zajló dolgokat. Ezek mind fontos diagnosztikák, amikor a következő mérési kampány elindul ősszel, akkor folyamatosan 4-5 magyar kutató lesz itt, és méri a különböző jelenségeket a berendezésben.
Zoletnik Sándort az Energiatudományi Kutatóközpont Fúziós Plazmafizika Laboratórium vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Jövő év végére leválhat az orosz nyersolajról a MOL. A vállalat ugyanis nagy erőkkel dolgozik a finomítói átalakításán, ezt mondta az Inforádiónak Plecser Tamás. Az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője szerint az átállást nem érzik meg majd az emberek a kutakon, az üzemanyagok ára ugyanis várhatóan egyáltalán nem változik. Az okokról és a munkaállásáról Plecser Tamást hallják.
Ugye ez a történet visszanyúlik egészen 2009-re, amikor volt többedik orosz-ukrán gázválság. Ennek hatására a MOL csoport is eszmélt, és azt mondták, hogy nem teljesen biztosított ez az orosz kőolajellátás, és 2010 és 15 között elindult már egy leválási folyamat az orosz kőolajról. Ennek eredményeképpen egyébként a Barátság 2 kőolajvezeték, ami a pozsonyi és a szászhalombatai finomított köti össze, ennek a kapacitása bővült, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha elegendő kőolaj van Szászhalombatán, akkor a mostani vezetékes kapacitás elegendő ahhoz, hogy a pozsonyi finomítót is teljesen ellássák. Tehát magyarán a pozsonyi finomítónak az 5,6 millió tonnás évi szükségletét el tudják látni a MOL csoport, ha már a kőolaj Szászhalombatán van. Na most 2022. február 24-én, vagy azt követően ugye újra beindult ez az egész folyamat a MOL csoporton belül, le is tette a cég ezeket a terveket, el is mondták, hogy 2-4 év, illetve 5-700 millió dolláros beruházás szükséges ahhoz, hogy teljesen biztosítható legyen az Adria kőolajvezetéken keresztül a Duna, illetve a pozsonyi finomító kőolajellátása. Aztán ezek a tervek egy picit megtorpantak, szerintem a MOL csoport várt arra, hogy majd talán Európai Uniós vagy magyar állami pénzeket kap. Mikor ezek nem érkeztek meg, és biztosan látszott, hogy nem érkeznek meg, akkor azért a MOL csoport újraintotta ezeket a terveket, és ahogy én ezt tudom, ez most is gőzerővel halad. 2025 végére, 2026 első felére tulajdonképpen a MOL képes lesz arra, hogy teljes mértékben orosz kőolaj nélkül, ami a Barátságon érkezik, ellássa a két finomítót, úgyhogy teljes kapacitás kihasználtságban működjön ez a két egység.
Az átállás az technikailag mit jelent? Az, hogy más gépeket kell használni, más a technológia? Szóval mi az, ami ilyen hatalmas összegbe kerül, és amit át kell alakítani? És hogy még bonyolítsam a kérdést, ez olyan, hogy ilyet is tudunk, meg olyat is, vagy akkor, ha leválunk, vagy kialakítjuk ezt az új rendszert, akkor csak Brent?
A finomítói konfigurálásban nem kell jelentős beruházás, az egyébként is viszonylag jó volt. Ami szükséges a MOL csoportnak az az, hogy egy olyan minőségű kőolaj keveréket alakítson ki a vásárolt tengeri kőolajakból, ami nagyon hasonlít az orosz kőolaj mixre. Ehhez elsősorban tárolókra, tehát tartályokra van szükség, illetve egy olyan keverő berendezésre, ami ezekből az olajokból ki tudja keverni azt a mixet, azt a keverék olajat, ami nagyon hasonlít az orosz kőolajra. Ennek az az oka egyébként, hogy ez az orosz kőolaj az, amire az egész finomító alapvetően konfigurálva van, tehát emellett a mix mellett tud a legoptimálisan működni, mind a pozsonyi, mind a szászhalombatai finomító. Na most a tervek szerint egyébként a tárolókapacitások alapvetően a MOL szászhalombatai finomítója mellett, vagy annak a területén lenne, és ez a keverőüzem is ott lenne. Tehát tulajdonképpen a MOL-nak a tevékenysége most alapvetően ezeknek a berendezéseknek a kivitelezésére irányul, tehát ezeket építi lényegében a cég. Egyébként, ha jól olvastam, olyan 26 projektet számoltak összesen össze a MOL csoportba, és mondom még egyszer, ezek a dolgok haladnak előre. Tehát a MOL készül arra, hogy nem biztos, hogy a jövőben fog kapni orosz kőolajat a Barátság kőolajvezetéken.
És orosz kőolaj nélkül lehet létrehozni egy olyan minőségű nyersanyagot, ami annak az összetételéhez hasonlít úgy, hogy egy csepp orosz kőolaj sem kell hozzá különböző beszállítóktól?
Igen, tulajdonképpen ez lehetséges. Ugye a MOL már tesztelt egy párfajta kőolajat, például Azeri Lightot, arról kiderült, hogy az rendben van, működik. Volt olyan olaj, ami egyébként nem működött náluk, tehát hogy ez egy kicsit, nyilván ezt előtte szimulálják is, hogy ez megfelele, illetve a szimuláción túl azért, ha már a konkrét próba van, ott derül ki, hogy ez tényleg egy olyan olaj, ami bekeverhető jól ebbe a mixbe, és ami jól feldolgozható. Egyébként ezzel a modellel működik a régióban más finomító is, tehát ott van például a szerbiai NIS, pancsavói finomító lényegében ugyanúgy omisajból kapja, most már 3-4 évtizede a kőolajat, működik. Itt van a sveháti finomító, ugye a szám említett TAL vezetéken kap kőolajat, Triesten keresztül tengeri kőolajat, és ugyanígy működik. Tehát nem lenne egyedi az az eset, ahogy a MOL finomítói működhetnének a jövőben, hogy ugye a horvátországi omisajon keresztül az Adria kőolajvezetéken át kapjanak kőolajat.
A hazai üzemanyagárakra milyen hatással lenne, vagy milyen hatással lesz az, hogyha itt több forrásból kell beszerezni, kevergetni kell, ahelyett, hogy megnyitnánk a csapot, abból kifolyik, és megcsinálnánk a benzint?
Szerintem minimális, vagy gyakorlatilag egyáltalán nem lenne hatása. Ugye ma a piac alapvetően úgy áraz Magyarországon, hogy a mediterrán kőolaj termékárakat veszi, és veszi azt a szállítási költséget, amennyi a tengertől a magyar piacig tart. Tehát az árazása a termékeknek az nem költség alapú, az nem attól függ, hogy Ural típusú kőolajat dolgoz fel a MOL, vagy tengeri kőolajféleségek sokaságát dolgozza föl. Ami változás lenne, az egyértelműen a MOL nyerességessége, az kisebb lenne, és nyilván a magyar állam is egyébként vesztese lenne ennek. Ugye a magyar állam egy jelentős adóztatója a MOL-nak, többek között például az Ural brand típusú kőolajak közti árkülönbségre is kivet egy adót, tehát hogyha a MOL nem vesz Uralt, akkor nincs mit megadóztatni.
Ennek a nagyságrendje, vagy az összege tudható, megbecsülhető? Ennek a kiesésnek értem ez alatt, ami a termelői oldalon megjelenik, akár költségvetési, akár a MOL részére?
Hát ugye a MOL-t nézzük, ez a külön adóztatás, ez ugye 2022-ben még 1,7 milliárd dollár volt, bár ez egy kimagaslan jó év volt. Ez 2023-ban lement a 1 milliárd dollárra, idén pedig valahogy 500 millió dollár körül van. Ebből az Ural brand differenciára kivetett adó, ez valahol a fele harmada lehet ennek, tehát pár száz millió dollárról beszélünk, de nyilván ez a különbség, ez folyamatosan változik, tehát volt, amikor a két kőolajféleség között ilyen 30-40 dolláros árkülönbség is volt, jelenleg 5-10 dollár körüli a különbség, jelenleg a jelenlegi adózás szerint 7,5 dollárig nem kell fizetni adót, csak a fölötte levő különbség 95% az adó, de például a jövőre ez a határ lemegy 5 dollárra. Tehát jövőre lehet, hogyha ez a különbség nem változik, akkor egy kicsit többet fog majd ebből beszedni a magyar kormány. Tehát itt én azt gondolom, hogy pár száz millió dollárról beszélünk.
Most, hogy elmondta, hogy mennyire bonyolult az egész rendszer, hogy mennyire összetett, mennyire függ az egyik a másiktól, kérdezem meg, hogy lehet-e most bármilyen megalapozott előrejelzést adni arra, hogy ősszel mennyi lesz a dízel, illetve a benzin, az üzemanyagárak hogy alakulnak? Hát itt Magyarországon természetesen.
Igen. Hát az utóbbi pár napban ugye előjött egy nagyon komoly recessziós félelem a világban. Az olajpiacon is az utóbbi egy hónapban elkezdtek aggódni a kínai növekedés és a kínai olajfogyasztás alakulása miatt. Ennek hatására látványosan most esik a Brent. Tehát amikor eljöttem most az irodából, 75 dolláros Brent ár volt.
És ami... 95 dollár volt az idei csúcs nagyjából?
95 volt az idei csúcs, az idei átlag 84-85, és egyébként a januári mélypont körül vagyunk, tehát hogy, vagy sőt az évi mélypont körül vagyunk most. Na most, ha ez így marad, akkor én azt gondolom, hogy itt szépen el fognak kezdeni majd az olajtermékárak is csökkenni. Tehát csak a jövő hétre szerintem egy 10-20 forint körüli csökkenés lesz a termékárban. Tehát el tudom simán képzelni, hogy az év vége felején 550 forint körüli szint lesz jellemző. Nyilván ez ugye függ egyéb dolgoktól is, például hogy a forint hogyan alakul. Magyar fogyasztóként én örülök ennek, de az, hogy recesszió kezd kialakulni globálisan, vagy legalábbis ezt kezdik a részvénytőzsdék árazni, azért az Magyarország számára nem egy örvendetes hír.
Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőit hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!